From the conference center at
Önök az utolsó napok szentjeinek Jézus Krisztus Egyháza 179. éves általános konferenciáját látják a templom téren, Salt Lake Cityben található konferenciaközpontból, melynek beszélői az egyház általános felhatalmazottai és általános tisztviselői közül kerülnek ki. A zenét a Mormon Tabernákulum kórus szolgáltatja. Az egyház tagjai és tisztviselői a világ minden pontjáról érkeztek, hogy tanácsot és útmutatást kapjanak az egyház vezetőitől.
This broadcast is furnished.
Ezt a közvetítést a Bonneville Communication közszolgálati műsorként sugározza. A programot írásbeli engedély nélkül tilos másolni, bármely módon rögzíteni, vagy egyéb módon felhasználni.
Thomas S. Monson, President of the Church.
Ezt az ülést Thomas S. Monson, az egyház elnöke vezeti.
Brothers and sisters,
kedves testvérek, üdvözlünk benneteket az utolsó napok szentjeinek, Jézus Krisztus Egyháza 179. tavaszi általános konferenciája első ülésén. Külön köszöntjük azokat, az egyháztagokat és barátokat, akik itt a konferencia központban vesznek részt ezen az eseményen, valamint mindnyájatokat szerte a világon bárhol kövessétek is az eseményeket. Köszöntjük a konferencián résztvevő általános felhatalmazottakat és általános segédszervezeti vezetőket. Hálásak vagyunk a sok televízió és rádióállomás, valamint kábel és műholdrendszer tulajdonosainak és működtetőinek, hogy közszolgálati céllal felajánlották létesítményeiket, hogy a világ számos területén minél többen részesei lehessenek ennek a konferenciának. Ezen az ülésen a zenét a Tabernákulum kórus szolgáltatja. Edgar Thompson és Mac Wilberg vezényletével. Orgonán kísérők Clay Christiansen és Andrew Unsworth. A kórus a Hajnal Kél című himnusz éneklésével nyitotta meg ezt az ülést. Most pedig a Hithű Szentek című himnusszal kedveskednek nekünk. Az éneket követően a nyitóimád Charles Didier Elder mondja majd a 70-ektől.
Our beloved Heavenly Father, We thank Thee.
Mennyei atyánk, nagyon hálásak vagyunk neked a zenéért, amit a tabernáklum kórustól hallottunk itt a konferencián. Azért, hogy most egyháztonként összegyűltünk a világ minden részéről, hogy megújítsuk a szövetségénket, hogy hallgassuk a prófétát, látnokokat és kinyilatkoztatókat. Nagyon hálásak vagyunk Thomas S. Monsonért, ami prófétánkért, és segíts, hogy ő tudjon továbbra is vezetni bennünket, és lelki és erkölcsi utat, útmutatást adjon nekünk. Segíts, hogy itt tanulhassunk, hogy felemelkedhessünk lelkileg, hogy szentként járhassunk előtted. Ezért imádkozunk Jézus Krisztus nevében. Amen.
Most pedig örömömre szolgál, hogy én szólhatok hozzátok. A beszédemet követően a kórus pedig elénekli az Izrael Istenet szóli című himnuszt. Az ének után Robert D. Hales elder fog hozzánk szólni a 12 apostol kórumából. Őt pedig Margaret S. Liffert nőtestvér, az elemi általános elnökségének első tanácsosa követi. Beszédét követően Michael A. Nider testvért, a fiatal férfiak általános elnökségének második tanácsosát hallgathatjuk meg. Szeretett fivéreim és nőtestvéreim, ez 179. éves általános konferencia kezdetén szomorúan vesszük tudomásul, hogy Joseph B. Worthlin elder már nincs többé a 12 apostol kórumában. Gyászoljuk halálát, hiányzik nekünk. Szeretettel vagyunk családja iránt. Semmi kétségem ma felől, hogy tovább folytatja-e nagyszerű munkát a fátyol túloldalán. Worthlin elder halála miatt egy hely megüresedett a 12 apostol kórumában. Hosszú bőjt és imák után elhívtuk Neil Linden Anderson eldert, hogy töltse be ezt az üresedést. Most pedig az ő támogatására kerül sor. Mindazok, akik úgy érzik, hogy támogatni tudják őt ebben a szent elhívásban, kérem felemelt kézzel jelezzék. Ha van olyan, aki ellenzi, az hasonlóképpen jelezze később. Tehát mindenki, aki támogatja, jelezze. Bárki, aki ellenzi, ha van ilyen. Köszönjük a támogató szavazatokat. Anderson elder neve ma délután is felolvasásra kerül, amikor az egyház tisztviselőit támogatjuk. Anderson elder, megkérünk, foglald el a helyedet az emelvényen a 12-ek tagjai mellett. Már nagyon várjuk, hogy meghallgathassuk az üzenetedet a konferencia vasárnap reggeli ülésén. Ez a leghosszabb út, amit valaha is meg fogsz tenni. Ezt tapasztalatból tudom. Azóta, hogy 6 hónapja találkoztunk, Henry B. Eyring elnökkel és feleségével elutaztam Mexikóvárosba, hogy újra szenteljem az ottani templomot. Hosszú hónapokat vett igénybe az alapos felújítása. Az újra szentelés előtti estén pompás kulturális eseményt rendeztek az Azték stadionban. Körülbelül 87 ezer néző zsúfolódott be a szabadtéri stadionba, ahol több mint 8000 fiatal közreműködésével, egy zenével és tánccal kísért 80 perces előadást láthattunk, mely során Mexikó történelmi eseményei elevenedtek meg. Eyring elnökkel kaptunk egy-egy csíkos nyakkendőt, azaz szerapét, és persze egy szombrerót is. A népviseletbe öltözve nem tudtam megállni, hogy egy rögtönzött előadással meg ne örvendeztessem a helybélieket. Az El Rancho Grande-t énekeltem el, amit eredetileg még a 9. spanyol órán tanultam. Most még egyszer nem fogom elismételni. A másnap tartott mindkét felszentelési ülésen bőségesen élvezhettük az Úr lelkének kiáradását. Csupán 2 héttel ezelőtt szenteltük fel a Utah-i Draper templomot, melynek gyönyörű épülete a Sóstó völgyének déli részén nyújtózó hegyek lankái közt található. A nyílt napokra mintegy 685 ezer látogató érkezett, egyháztagok és nem egyháztagok egyaránt. Több mint 365 ezer egyháztag vett részt a felszentelő gyűléseken, ideértve az egyes szövegközpontokba, műholdas közvetítéssel sugárzott üléseket is. Az Úr lelke bőségesen kiáradt a templom felszentelésekor. A közeljövőben fog sor kerülni az Oker Mountain templom felszentelésére, és ezt az ezt követő hónapok és évek során sok további felszentelésnek lehetünk tanulni. Nagy várakozással tekintünk ezen alkalmak elé. Van valami a templom felszentelésekben, ami az embert arra ösztönzi, hogy vizsgálja meg saját teljesítményét, és őszintén vágyjon arra, hogy még többet tegyen. Most pedig, kedves testvéreim, nagy örömmel számolok be arról, hogy az egyház igen jól halad. Az Úr munkája továbbra is zavartalanul megy előre. Jelenleg körülbelül 53 ezer misszionáriusunk szolgál 348 misszióban szerte a világon. Valóban komolyan vesszük az Úr e megbízását, mikor azt mondta, elmenvén azért tegyetek tanítványokká minden népeket, megkeresztelvén őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében. Mélységesen hálásak vagyunk misszionáriusaink munkájáért, és azokért az áldozatokért, melyeket családjaikkal együtt meghoznak szolgálatuk érdekében. Számtalan önkéntesünk és misszionáriusunk lát el nem térítő feladatokat is. Általában az idősebb generáció tagjai közül kerülnek ki, akik felajánlják idejüket és tehetségeiket, hogy előmozdítsák az Úr munkáját és megáthassák az ő gyermekeit. Mi hálásak vagyunk az általuk nyújtott becses szolgálatokért. A 2001-ben létrehozott állandó oktatási alap szintén tovább halad. Indulása óta 35.600 fiatal férfi és nő vett részt a program keretein belül különféle képzéseken, hogy gyarapítsák készségeiket, és ezáltal jobb munkalehetőségek nyíljanak meg előttük. Mindez idáig 18.900-an fejezték be képzésüket. Az átlagosan 2,7 éves képzésnek köszönhetően a programból kikerülők háromszoros, négyszeres jövedelem növekedésről számoltak be. Micsoda áldás ez az életükben. Ez valóban egy sugalmazott program. Fivéreim és nővéreim, megköszönöm nektek hiteteket és az evangélium iránti elkötelezettségeteket. Megköszönöm nektek, hogy szeretettel és odafigyeléssel vagytok egymás iránt. Megköszönöm nektek az egyház községeitekben, gyülekezeteitekben, szövegjeitekben és kerületeitekben nyújtott szolgálatotokat. Az ilyesfajta szolgálat teszi lehetővé az Úrnak, hogy elérje céljait itt a Földön. Köszönetemet fejezem ki nektek azért a kedvességért, amivel fogadtok, bármerre járok is. Köszönöm nektek az értem mondott imáitokat. Éreztem imáitokat, és mélységesen hálás vagyok értük. Most pedig, kedves testvéreim, türelmetlenül várjuk, hogy meghallgathassuk a következő két napban elhangzó üzeneteket, hogy tanulhassunk, sugalmazást kaphassunk, és megújult eltökéltség ébredjen bennünk arra, hogy az evangélium szerint éljünk és szolgáljuk az Urat. A hozzánk szólók mennyei segítségért és útmutatásért esdekeltek, amikor felkészültek beszédükre. Sugalmazást kaptak arra vonatkozóan, hogy mit osszanak meg velünk. Szeretettel köszöntjük mindazokat, akik újak az egyházban. Imádkozunk azokért, akik kihívásokkal vagy csalódással küzdködnek, illetve akik elveszítették szeretteiket. Mennyei Atyánk mindannyiunkat szeret, és tudja, mire van szükségünk. Töltsön el minket az ő lelke, miközben az elhangzó üzenetekre figyelünk. Ezért imádkozom e délelőttön, amikor megnyitjuk ezt a nagyszerű konferenciát. És hozzáadnám még Hinckley elnökre való szeretetteljes megemlékezéssel, aki engem előzött meg az egyház elnökeként. Tudom, hogy ő is nagyon jól szolgál a másik oldalon. Jézus Krisztus nevében, ámen.
come to Zion. How blessed we are.
Mennyire áldottak vagyunk, hogy egy élő próféta vezet minket. Thomas S. Monson elnök a nagy gazdasági világválság idején nőtt fel, és megtanulta, hogyan szolgáljon másokat. Az édesanyja, aki gyakran megkérte, hogy vigyen ételt a szükséget látó szomszédoknak, a hajléktalanoknak, és adott ételt valamilyen egyszerű munkáért cserébe. Később, mikor Monson elnök fiatal püspökként szolgált, J. Ruben Clark elnök ezt tanította neki. Légy kedves az özvegyekhez, és gondoskodj a szegényekről. Az évek során az emberekért végzett szolgálata fémjelezte munkásságát világszerte. Monson elnök, hálásak vagyunk a példamutatásodért. Testvérek! Monson elnökhöz hasonlóan a mi gyermekeink is egy gazdaságilag bizonytalan időszakban nőttek fel. Ahogy a nagy és dédszüleink is létfontosságú leckéket tanultak. Mi is úgy megtanuljuk most ezeket a jelenlegi körülményeink között, ami áldást hozhat ránk és az eljövendő nemzedékekre is. Ma azokhoz szeretnék szólni, akiknek döntési szabadságán csorbát ejtettek múltbéli elhibázott döntéseik. Különösen azokra a döntésekre gondolok, melyek túlzott adósághoz, valamint az ételtől, kábítószerektől, pornográfiától való függőséghez vezetnek, valamint az ezekhez hasonló mintákat követő gondolatokra és tettekre, melyek lealacsonyítják önértékelésünket. E döntések mindegyike hatást fog ránk gyakorolni, és aláás a családi kapcsolatainkat. Természetesen néhány olyan adósság, mely a tanulmányok, egy szerény otthon vagy egy egyszerű autó megvásárlásával kapcsolatos, szükséges lehet ahhoz, hogy gondoskodni tudjunk a családról. Sajnálatos módon azonban, amikor nem tudjuk irányítani a vágyainkat és a függőséget okozó szokásainkat, további adósságok jelentkeznek. A reményteli megoldás mindig az adósság, mint pedig a függőség esetén ugyanaz. Az Úr Úrhoz kell fordulnunk, és követnünk kell az ő parancsolatait. Minden másnál jobban kell törekednünk arra, hogy képesek legyünk oly módon megváltoztatni az életünket, hogy meg tudjuk törni az adósság és más irányíthatatlan vágyak körforgását. Azért imádkozom, hogy a következő néhány percben, valamint a konferencia során töltsen el benneteket a szabadítónkba, Jézus Krisztusba vetett remény, és találjatok segítségre az ő visszaállított evangéliumának tanaiban. Kihívásaink, beleértve ebbe a saját döntéseink által okozottakat is, halandó próbatételünk részét képezik. Biztosíthatlak benneteket, hogy a helyzet, amelyben vagytok, nem esik kívül a szabadító hatáskörén. Általa minden küzdelem tapasztalatot ad, és a javunkra válik. Minden legyőzött kísértés megerősít bennünket, nem pedig elpusztít. Az Úr soha nem fogja megengedni, hogy többet szenvedjünk annál, mint amennyit el tudunk viselni. Tudnunk kell, hogy az ellenség különösen jól ismer bennünket. Tudja, hol, mikor és hogyan kísértsen meg minket. Ha engedelmeskedünk a Szentlélek sugalmazásainak, megtanuljuk felismerni a gonosz csábításait. Mielőtt engednénk a kísértésnek, meg kell tanulnunk határozottan kimondani, hogy távozz tőlem, Sátán. Sikerünk mércéje nem az, hogy milyen erős kísértések érnek, hanem hogy milyen hitűséggel válaszolunk ezekre. Segítséget kell kérnünk mennyei atyánktól, és fia, Jézus Krisztus engeszteléséből kell erőt nyernünk. Ez az isteni segítség lehetővé teszi számunkra, hogy mind a lelki, mind pedig a fizikai szükségletek terén előrelátóan gondoskodhassunk magunkról és másokról. Mit jelent előrelátó? Gondoskodni. Mindannyian felelősek vagyunk azért, hogy gondoskodjunk magunkról és családjainkról, mind lelki, mind pedig fizikai értelemben. Előrelátóan gondoskodni annyit jelent, hogy gyakorolnunk kell az előrelátó életmód alapelveit. Élvezzük az életet, lehetőségeink határain belül, érjük be azzal, amink van, kerüljük a túlzott adósságot, és szorgalmasan takarékoskodjunk a nehezebb időszakok vészhelyzeteire. Amikor előrelátóan élünk, képesek vagyunk gondoskodni magunkról és családunkról, és képesek vagyunk követni a szabadító példáját is, hogy szolgáljunk és megáldjunk másokat. Előrelátóan gondoskodni annyit tesz, mint betartjuk a legalapvető parancsolatot, ne kívánt azt, ami a te fele barátodé. Világunk telve van irigykedéssel. Van úgy, hogy kínosan érezzük, vagy szégyeljük magunkat, esetleg kevesebbre tartjuk magunkat azért, mert a mi családunknak nincs meg mindaz, ami a szomszédnak. Emiatt adósságba hajszoljuk magunkat, hogy olyan dolgokat vegyünk, amire nem telik, és amire nincs igazán szükségünk. Amikor így teszünk, mind lelkileg, mind pedig fizikailag szegényekké válunk. Elveszítjük a mi drága, becses önrendelkezésünk egy részét, és rabszolgává tesszük magunkat. Azt a pénzt, melyet a saját magunkról és másokról való gondoskodásra használhattunk volna, most adósságaink kifizetésére kell fordítanunk. Ami megmarad, az gyakran csak az alapvető fizikai szükségletek kielégítésére elég. A létminimumon élve depressziósá válunk, megváltozik az önértékelésünk, és meggyengül a családunkkal, barátainkkal, szomszédjainkkal és az Úrral való kapcsolatunk. Nincs se időnk, se energiánk, sem pedig kedvünk, hogy a lelki dolgokat keressük. Hogyan tudjuk akkor elkerülni és legyőzni azt, hogy az adósság és a világ fizikai dolgai iránti függőség mintáját kövessük? Hadd osszak meg veletek két leckét az előrelátó életmód témaköréből, mely mindannyiunk számára hasznosak lehetnek. Ezek a leckék, csak úgy, mint életem sok más fontos leckéjét is feleségem és örökkévaló társam tanította nekem. Házasságunk során két külön alkalommal tanultam meg ezeket, mindkét esetben akkor, amikor egy különleges ajándékot akartam neki venni. Az első leckét akkor kaptam, amikor még fiatal házasok voltunk, és nagyon kevés pénzünk volt. Én a légierőnél szolgáltam, és nem tudtuk együtt tölteni a karácsonyi ünnepeket. Amikor hazaértem, megláttam egy csodálatos ruhát az egyik kirakatban, és mondtam a feleségemnek, hogyha tetszik neki a ruha, akkor megvehetnénk. Méri bement a próba fülkébe. Pár pillanat múlva az eladó kijött, a ruhát pedig visszatette a helyére. Mi történt? Kérdeztem később Mérit. Ezt válaszolta. A ruha csodálatos volt, de nem engedhetjük meg magunknak. Szavai egyenesen a szívemig hatoltak. Megtanultam, hogy a legtöbb szeretetet sugárzó szó, a szeretlek és a négy leginkább gondoskodó szó azok iránt, akiket szeretünk, pedig az, hogy nem engedhetjük meg magunknak. A második leckét sok évvel ezután tanultam meg, amikor anyagilag már nagyobb biztonságban voltunk. Közeledett a házassági évfordulónk napja, én pedig szeretetem, és az együtt töltött sok-sok boldog év felett érzett hálám kifejezéseként Mérinek egy csinos kabátot szerettem volna venni. Amikor megkérdeztem, hogy mit gondol a kabátról, melyet kinéztem neki, olyan választ adott, mely újra a szívem és lelkem mélyére hatolt. Hol tudnám én ezt hordani, kérdezte. Akkoriban ő volt az Egyházközség Segítő Egyletének elnöke, és szükséget látó családoknak segített. Aznap egy felejthetetlen leckét tanított meg nekem. Szemembe nézett, majd gyengéden megkérdezte, ezt most nekem vagy magadnak veszed? Más szóval azt kérdezte, hogy ezzel az ajándékkal az a célod, hogy kimutasd a szereteted, vagy az, hogy megmutasd, hogy jól tudsz gondoskodni a családodról. Elgondolkodtam kérdésén, és rájöttem, hogy ez esetben kevésbé gondoltam rá és a családunkra, mint önmagamra. Ezek után egy komoly és az életünket megváltoztató beszélgetésünk volt az előrelátó életmódról, majd megegyeztünk abban, hogy a pénzünket inkább a lakáshitelünk kifizetésére használjuk, és félreteszünk belőle a gyermekeink oktatására. Ez a két lecke az előrelátó életmód lényege. Amikor döntenünk kell, hogy megvegyünk-e valamit, vagy költsünk-e bizonyos világi dolgokra és tevékenységekre, meg kell tanulnunk azt mondani. Nem engedhetjük meg, bármennyire is akarjuk, vagy azt, hogy megengedhetjük magunknak, de nincs rá szükségünk, és tulajdonképpen nem is akarjuk. Van egy ugyanennyire fontos alapelv is, melyre a leckék épülnek. Sokat tanulhatunk a férjünktől, vagy feleségünktől. Miközben együtt tanácskozunk és dolgozunk a családi tanácsainkban, segítünk egymásnak előrelátóan gondoskodni, és ezt gyermekeinknek is meg tudjuk tanítani. Az előrelátó életmód alapja a tized törvénye. E törvény elsődleges célja az, hogy segítsen a mennyei atyánkba és fiába vetett hitünk fejlesztésében. A tized segít, hogy legyőzzük a világ dolgai iránt vágyainkat, és hajlandók legyünk áldozatokat hozni más. A tized nagyszerű és igazságos törvény. Mindenki, legyen akár szegény vagy gazdag, ugyanannyit fizet. Évente egy tized rész minden jövedelmünkből. Így pedig mindannyiunknak olyan bőséges áldásokban lesz része, hogy nem lesz elég a hely a befogadásukra. A tized mellett példát kell mutatnunk a bőti felajánlásaink fizetésében is. A bőti felajánlás legalább annyi, mint amennyibe ez a két egymást követő étkezés kerül, melyeket minden hónapban a bőt során kihagyunk. Azáltal, hogy tudatosan tartózkodunk e két étkezéstől, az alázat és ima által közelebb kerülünk az Úrhoz, és névtelenül részt veszünk egy olyan adakozásban, mely világszerte megáldja fivéreinket és nőtestvéreinket. Egy másik fontos dolog, mely által segítünk gyermekeinknek megtanulni az előrelátó gondoskodást az, hogy létrehozunk egy családi költségvetést. A családi tanácsok alkalmával rendszeresen ellenőrizzük a család bevételi, megtakarítás és kiadási tervét. Ez megtanítja majd gyermekeinket arra, hogy tegyenek különbséget a vágyak és a szükségletek között, valamint hogy képesek legyenek előre tervezni a családforrások bölcs felhasználásával. Amikor a fiaink még fiatalok voltak, az egyik családi tanács alkalmával azt a célt tűztük ki, hogy elmegyünk egy államnyaralásra a Colorado folyóhoz. Amikor bármelyikünk akart valamit venni az ezt követő évben, megkérdeztük tőle, tényleg meg akarjuk ezt most venni, és majd csak később menjünk el arra a nyaralásra? Ez egy csodálatos tanítási élmény volt arról, hogyan dönthetünk az előrelátó életmód mellett. Azáltal, hogy nem elégítettük ki azonnal minden vágyunk, a sokkal kívánatosabb jutalmat nyertünk, családi együttlétet és édes emlékeket az elkövetkezendő évekre. Amikor valami olyan dolgot akarunk megtapasztalni vagy birtokolni, mely hatással lesz ránk és forrásainkra, tegyük fel a következő kérdést. Vajon ez csak átmenetileg válik javunkra, vagy örökkévaló értéke és jelentősége lesz? Az erre a kérdésre adott őszinte válasz segíteni fog, hogy elkerüljük az adósságot és más függőséget okozó szokásokat. Miközben arra törekszünk, hogy legyőzzük az adósságot és függőséget okozó szokásokat, emlékezzünk arra, hogy a függőség a természetes ember kínzó szükségérzete, melyet soha nem lehet kielégíteni. Ez egy kielégíthetetlen étvágy. Amikor függőség alakul ki, olyan világi javakra vagy fizikai élvezetekre vágyunk, melyek látszólag kecsegtetőek. Nézzünk azonban mélyen magunkba, amit igazán keresnünk kell, az csak Isten adhatja meg számunkra. Az ő szeretetét és méltányolását, a biztonságot, magabiztosságot, a jövőbe vetett reményt, valamint azt a megerősítést, melyet az ő szeretete által kapunk. Minden más dolognál jobban kell vágynunk arra, hogy teljesítsük mennyei atyánk akaratát, és hogy előrelátóan gondoskodjunk magunkról és másokról. Lamóni királyhoz hasonlóan nekünk is ezt kell mondanunk. Minden bűnömmel felhagyok, hogy megismerlek téged. Így majd szilárd eltökéltséggel járhatunk elé, hogy megígérjük neki, megteszem, amit csak kell. Az ima, a bőjt, a parancsolatoknak való engedelmesség, a papsági áldások, valamint az ő engesztelő áldozata által érezni fogjuk az ő szeretetét és erejét az életünkben. Részesülni fogunk az ő lelki útmutatásából és erejéből a Szentlélek sugalmazásai által. Csak is az Úr engesztelése által lehet részünk a hatalmas szívbéli változásban, és tapasztalhatunk változást a függőséget okozó szokásainkban. A bennem lévő minden szeretettel, valamint a szabadító általam sugárzott minden szeretetével kérlek benneteket, hogy jöjjetek ő hozzá, és halljátok meg az ő szavát. Ne költsetek tehát pénzt arra, ami értéktelen, sem munkátokat arra, ami nem tud kielégíteni. Hallgassatok rám szorgalmasan, és emlékezzetek a szavakra, amiket szóltam, és jöjjetek Izrael szentjéhez, és lakmározzatok azon, ami nem veszik kárba, s amit megrontani se lehet. Bizonyságomat teszem arról, hogy a világi dolgok birtoklása iránti vágyat csak azáltal lehet legyőzni, hogy az Úrhoz fordulunk. A függőség okozta éhséget csak az ő iránti szeretetünk tudja csillapítani. Ő készen áll arra, hogy mindannyiunknak segítsen. Ne féljetek, mondta, mert az enyém vagytok, és én legyőztem a világot. Különleges tanúbizonságomat teszem arról, hogy az engesztelés által ő mindent legyőzött. Győzzük hát le mindannyian a világi kísértéseket azáltal, hogy ő felé fordulunk, és hogy előrelátóan gondoskodunk magunkról és másokról, is mint fizikai, mint pedig lelki értelemben. Ez az én alázatos imám Jézus Krisztus nevében. Amen.
The last chapter of John tells it of an.
János utolsó fejezetében olvashatunk egy különösen gyengéd beszélgetésről, amely Péter és a feltámadt Krisztus között hangzott el. A szabadító háromszor megkérdezi: Simon, Jónának fia, szeretsz-e engem? És minden alkalommal, amikor Péter a szeretetéről biztosítja a szabadítót, Jézus azt mondja neki: legeltesd az én bárányaimat, legeltesd az én juhaimat. Hatalmas szükség van a mai világban arra, hogy élő vízzel és az élet kenyerével tápláljuk gyermekeink és fiataljaink lelkét. Péterhez hasonlóan mi is szeretjük az Urat, ezért a mai szülők és vezetők szorgalmasan azon munkálkodnak, hogy minden szívbe belecsepegtessék a Jézus Krisztusról és az ő evangéliumáról való bizonyságot. Az otthonunkban, a misszionáriusi munka során és egyházunk kápolnáiban és osztályterméiben is tanítást végzünk. Felkészülünk és meghívjuk a lelket, hogy velünk legyen. De ahhoz, hogy valóban legeltetni tudjuk bárányait és táplálni az ő juhait a bizonysággal és a lélekkel, otthonunkban és osztályainkban is ápolnunk kell az egymás iránti tiszteletet és az Isten iránti áhítatot. Ma a szülőkhöz, tanítókhoz és vezetőkhöz kívánok szólni, hogy fogjanak össze és tanítsák, illetve ösztönözzék a tisztelet és áhítat normáit, és mutassanak belőlük példát, mert ez erősíteni fogja gyermekeinket, fiataljainkat, és meghívja a hódolat lelkét otthonainkba és kápolnáinkba. Hitelesebb példaként állhatunk az Isten iránti áhítatra, ha egymás iránt is tiszteletet mutatunk. Mai társadalmunkban a média minden lehetséges módon támadást intéz az illemtudás, a méltóság és az udvariasság normái ellen. Gyermekeink és fiataljaink számára döntő fontosságú, hogy mint szülők és vezetők példát adjunk az egymás iránti megbecsülésre, hiszen ők nem csak a médiát figyelik, hanem bennünket is. Vajon olyan példaképek vagyunk, amilyeneknek lennünk kell? Tegyük fel magunknak-e kérdéseket. Otthon jó példát mutatok-e az egymás iránti tiszteletre azzal, ahogyan a szeretteimmel bánok? Hogyan viselkedek egy sportmérkőzés közben? Ha a gyermekemnek nézeteltérése támad a tanárával, edzőjével vagy egy társával, meghallgatom-e mindkét felet az üggyel kapcsolatban? Tiszteletben tartom-e mások tulajdonát, és vigyázok-e a sajátomra? Hogyan beszélek azokkal, akikkel nem értek egyet a vallás, az életmód vagy a politika terén? Ha mint szülők és vezetők példánk által megtanítjuk a mások iránti tiszteletet, azzal megerősítjük gyermekeink szívében, hogy mi valóban mindannyian Isten gyermekei és egymás testvérei vagyunk örökre. Akkor már nem a különbözőségekre, hanem a közös vonásokra fogunk összpontosítani, szívekben lakozó jóságra, amely összeköti Isten családjának tagjait. A mások iránti tisztelet és az Isten iránti áhítat közeli rokonok. Mindkettő az alázatban és a szeretetben gyökeredzik. David O. McKay elnök azt mondta, hogy az áhítat a mélységes tisztelet és szeretet keveréke. Perry Elder pedig azt tanította, hogy az áhítat az Istenség iránti csodálatunkból és tiszteletünkből származik. A gyermekek is megtanulják ennek elvét, amikor egy elemisének következő verszakát éneklik. Hogy lehet őszinte az áhítatod, míg csendben ülsz a helyeden? Úgy, ha közben atyád kegyelmére gondolsz, mert az áhítat szeretet. Az áhítatos magatartás azonban a legtöbb gyermeknél nem ösztönös. Ez egy olyan jellemvonás, amelyet a szülők és a vezetők tanítanak meg példájuk és nevelésük által. De ne feledjük, ha az áhítat a szeretetben gyökeredzik, akkor a tanításának is abban kell. A ridegnevelés csak neheztelést, nem pedig áhítatot vált ki. Ezért kezdjétek el már korán, és támasztatok észszerű elvárásokat. Igenis képes még egy kisgyermek is megtanulni, hogy keresztbe fonja a kezét, és felkészüljön az imádkozásra. De ez időt, türelmet és következetességet igényel. Ne feledjük, hogy a gyermek ezáltal nem csak áhítatból kapja meg az első leckét, hanem ezek az alkalmak lehetnek a leges fegyelem terén is. A tanítás és önfegyeleme folyamata sorról sorra, előírásról előírásra folytatódik. A gyermek így tanul meg áhítatos lenni az imák és az úrvacsora gyűlések alatt. A gyűlésen a szülei mellett ül. Később egyre inkább gyarapszik az önfegyelemről való tudása. Megtanul böjtölni, engedelmeskedni a bölcsesség szavának, jó döntést hozni. Például a tekintetben mit néz meg az interneten, és megtanulja betartani az erkölcsi tisztaság törvényét. Képességeink folyamatosan fejlődnek, épp úgy, ahogy megértésünk is. Áldást hozunk gyermekeinkre és fiataljainkra, ha e folyamat során végig példát mutatunk nekik. Tanítjuk és biztatjuk őket, mert az önfegyelem nem csak az önbecsülés gyökere, de ahhoz is elengedhetetlen, hogy meghívhassuk a lelket, amely tanít, megerősít és bizonyságot tesz. Emlékszem egy beszédre, amelyet Packer elnök mondott majdnem 20 évvel ezelőtt. Az áhítat meghívja a kinyilatkoztatást címmel. Ezt a kifejezést hosszú évek óta a szívemben őrzöm. Arra emlékeztet, hogy szívünkben, otthonunkban és gyűléseinken áhítatot kell teremtenünk, amely meghívja a vigasztalást, az útmutatást, a tanítás és a bizonyság lelkét. Mert amikor a lélek bizonyságot tesz mindnyájunknak arról, hogy Isten az Atyánk, és Jézus Krisztus a szabadítónk, ez a kinyilatkoztatás lesz az, amely meghívja a szeretetből és mélységes tiszteletből született valódi áhítatot. Mit tehetünk hát szülőkként és vezetőkként? Példaként szolgálhatunk az áhítatra, ha alázatosan imádkozunk, az ima helyes nyelvezetét használva és az istenséget megfelelő nevén nevezve, vagy ha a szentírásokat tisztelettel kezeljük és meggyőződéssel tanítjuk az abban rejlő tanokat. Növeli az áhítatunkat, ha megfelelő tiszteletet mutatunk nem csak az általános felhatalmazottak, hanem a helyi papság és segédszervezeti vezetők iránt is. A cövekelnökömhöz szoros barátság fűz immár 30 éve, és mint barátok mindig is a keresztnevünkön szólítottuk egymást. De mivel papsági vezetői elhívásban szolgál, a nyilvánosság előtt és természetesen egyházi környezetben, tudatosan igyekszem őt porterelnöknek hívni. Ha gyermekeinket és fiataljainkat megtanítjuk, hogy a vezetőinket elnöknek, püspöknek, testvérnek és nőtestvérnek illik szólítani, azzal növeljük az áhítatot. Megtanítja azt az igazságot is, hogy a vezetőket Isten hívja el, és szent feladatot bíz rájuk. Szülőkként és vezetőkként kötelességünk, hogy lefektessük az áhítatos viselkedés példáját az egyházi gyűléseinken. Kápolnáink többféle funkciót tölthetnek be, de vasárnap a hódolat helyszínei. Összegyűlünk, hogy megújítsuk szövetségeinket, ami meggyógyítja lelkünket. Eljövünk, hogy megtanuljuk a tanokat, és megerősítsük a bizonyságunkat. A misszionáriusok elhozzák az érdeklődőiket. Csak is akkor képes a lélek megerősíteni az evangélium igazságait Isten szaván, a zenén, a bizonyságtételen és az imán keresztül, ha ehhez áhítatos légkört teremtünk. Barátságos nép vagyunk, szeretjük egymást, de az áhítat csak akkor tud növekedni, ha az előtérben kibeszélgetjük magunkat, és ha az úrvacsora gyűlések zenei bevezetővel kezdődnek, nem pedig rögtön a nyitóimával. Fokozhatjuk az áhítatot, ha a síró gyermeket kivisszük a kápolnából, és keresünk egy másik termet, ahol tovább hallgathatjuk a gyűlés eseményeit, amíg a kicsi el nem csendesül, vagy a rakoncátlan kisgyermek meg nem nyugszik. Az áhítat magában foglalja azt is, hogy kikapcsoljuk a mobiltelefonjainkat és BlackBerry készülékeinket. A gyűléseken való SMS-ezést vagy az e-mailek olvasgatása nem csak az áhítat hiányát jelenti, de zavaró is és a többiek iránti tiszteletlenségünk jele. Így tehát azzal fejezhetjük ki áhítatunkat, ha részt veszünk a gyűlésen, odafigyelünk a beszélőkre és együtt énekeljük Sion himnuszait. Tanítóinknak az elemiben, a vasárnapi iskolán és a fiatalok programjain páratlan lehetőségük van arra, hogy a tiszteletről és az áhítatról tanítsanak és példát mutassanak. Van néhány javaslatom. Először is szeresd az osztályodat. Gyakran a legzavarobb gyermeknek van a legnagyobb szüksége a szeretetedre. Szakíts időt arra, hogy elmagyarázd, mi az áhítat és miért fontos. Tegyél ki egy képet a szabadítóról. Mondd meg, hogy milyen viselkedés az elfogadott, majd légy szeretetteljes és következetes, ne csak a bíztatásban, hanem az elvárások terén is. Légy felkészült, ne csak az anyagot készítsd elő, hanem saját magadat is készíts fel, hogy a lélekkel taníthass. Sok áhítattal kapcsolatos gond megoldódhat egy jól előkészített leckével, amelyben a tanulók aktívan részt vesznek. Beszélj a sérült gyermekek szüleivel, hogy észszerű célokat tűzhessetek ki a gyermek számára, hiszen minden gyermek megérdemli az esélyt a fejlődésre. hív segítségül az egyházközség erőforrásait. Ott, ahol a gyermekeknek vagy a fiataloknak gondjuk van az áhítattal, az gyakran az egész egyházközség számára problémát jelent. Vidd az ügyet az egyházközségi tanács elé, ahol a vezetők összefoghatnak, hogy minden szinten növeljék az áhítatot és a megbecsülést. Évekkel ezelőtt Packer elnök az Úr áldásait ígérte azoknak, akik áhítattal hódolnak. Ezek az ígéretek még most is érvényesek. És bár valószínűleg nem egy azonnali, csodaszerű változásnak leszünk tanúi, de amilyen biztos az, hogy az Úr él, úgy jelentkezni fog egy szinte észrevétlen, de határozott változás. Minden egyháztag életében és magában az egyházban is növekedni fog a lelki erő. Az Úr még bőségesebben önti majd ki ránk lelkét. Nem aggódunk annyit, és nem leszünk összezavarva. Személyes és családi gondjainkra kinyilatkoztatott válaszokat kapunk. Én elhiszem egy proféta ígéreteit. Tudom, hogy van egy szerető mennyei atyám, és hogy az ő fia, Jézus Krisztus a szabadítom. Imádkozom, hogy növekedjen az áhítatunk, és ez tükrözze az ő irántuk érzett legmélyebb szeretetünket. Igyekezzünk jobban legeltetni a juhait. Jézus Krisztus nevében. Ámen.
I love these words of the prophet Nephi. For when a man speaks,
Nephi proféta szavait nagyon-nagyon szeretem, aki ezt mondta, mert amikor egy ember a Szentlélek hatalma által beszél, a Szentlélek hatalma viszi el azt az emberek gyermekeinek szívébe. Azért imádkozom, hogy a Szentlélek hatalma elvigye szívetekbe ezt az üzenetemet. Az egyház papság viselőinek képviseletében hadd fejezzem ki hálámat az egyházi vezetőknek és a fiatal nők általános elnökségének azért, hogy nemrég az erényt is hozzátették a fiatal nők hangsúlyos értékeihez. Mikor hallom, amint az egyházban a fiatal nők felmondják a fiatal nők alapeszméjét, még inkább elkötelezem magam az erény és a szentség megerősítésére mellett. Papságviselőként tennünk kell azért, hogy ne csak a nőtestvérek mutassanak példát az erény tekintetében. Az Úr a tanés a szövetségek 38. szakaszában mindannyiunknak megparancsolta, hogy legyünk erényesek. És minden ember annyira becsülje a testvérét, mint saját magát, és gyakoroljon erényt és szentséget én előttem. Ma Isten kinyilatkoztatott kvórum alapelveiről és utolsó napi proféták sugalmazott utasításairól szeretnék beszélni az állami papság vonatkozásában. Megkérem a 12 és 18 év közötti fiatal férfiakat és kvórum elnökségeiket, hogy figyeljenek ide, mert olyan szentírásokról fogunk beszélgetni, melyek rátok vonatkoznak. A szülőket és a többi papsági vezetőt is megkérem, hogy figyeljenek, mert jobban meg fogják érteni, hogyan segít nekik a kvórum Isten fiainak megerősítésében és felkészítésében. Annak kihangsúlyozásával szeretném kezdeni, hogy mi módon tanulunk, hogyan is jut el hozzánk Isten szava. Feleségem Rosemary példájában megtanultam, hogy odaadó tanulóknak kell lennünk. Sokatokat hasonlóan a feleségem rendszeresen tanulmányozza szentírásokat és más jó könyveket. Tanulmányozza Isten parancsolatait, a sikeres házasság, a gyereknevelés és az egészséges életmód alapelveit. Gyakran mosolyogva átad nekem egy könyvet, és azt mondja, tessék, elég, ha csak az aláhúzott részeket olvasod el. És ha a házasságról szóló könyvet ad nekem, akkor visszamosolygok, és azt mondom, köszönöm. Testvérek, nekünk is szorgalmasan tanulmányoznunk kell a kinyilatkoztatott papsági és kórum alapelveket. Az a célunk, hogy megfelelően alkalmazzuk az Istentől és az ő profétáitól kapott útmutatásokat, a lehető legmagasabb szintre emeljük a kórum erényeit és áldásait, és családjukkal együtt megerősítsük a fiatal férfiakat. A kórum feladata a Krisztusba vetett hit növelése, a fiatal férfiak felkészítése és megmentése, valamint az Isten akaratának végrehajtása során elkövetett hibák és mulasztások kiküszöbölése. Amikor Istentől bölcsességet kérünk, tanulmányozzuk a kinyilatkoztatott kórum tantételeket is. Monson elnök azt tanította, sürgetően fontos az alapok megtanítása, hogy jobban megérthessük a feladatunkat és az előttünk álló lehetőséget. A lélek tisztánlátásának kiérdemléséhez a papsági vezetőknek el kell végezniük a házi feladatukat. Idézet bezárva. Stephen L. Richards elnök azt tanította, hogy a kórum nem csak osztály, hanem testvéri közösség, valamint szolgálati egység is egyben. Olyan osztály, ahol a fiatal férfiakat Jézus Krisztus evangéliumára tanítják, olyan testvéri közösség, ahol a tagok barátként megerősítik, építik és felemelik egymást, és olyan szolgálati egység, amely szolgálja a kórum tagjait, valamint másokat is. A tanítszövetségek a kinyilatkoztatott kórum alapelvek jelentős és bőséges forrása. A 107. szakasz 85. verse például megtanítja a diakonosok kóruma elnökének, hogyan szolgálja a kórum tagjait. Továbbá bizony mondom nektek, a diakonus hivatala feletti elnök kötelessége az, hogy 12 diakonus felett elnököljön, hogy tanácskozzon velük, és hogy megtanítsa nekik a kötelességüket egymás épülésére, amint az megadatott a szövetségek szerint. Ahogy egyházi vezetőink is tanították, mi pedig már éreztük, hogy olykor a lélek olyan sugalmazott kérdések feltevésére késztet, amelyek segítenek nekünk Isten és az ő ránk vonatkozó akaratának megismerésében. Arra kérem a kórum elnökségeket, hogy tegyék fel a következő kérdéseket, és nézzék meg, milyen kérdéseket sugalmaz még a lélek. Mit tesz az Aaroni papsági kórum elnök azért, hogy a kórum felett elnököljön? Mik a feladatai? Mit csinál, amikor a kórum tagjaival tanácskozik? Hogyan és mikor tanít? Milyen szövetségekre utalnak a versek? És mit csinál a kórum tanácsadó? Illetve a püspökségi tag, amivel segíti az elnököt a feladataiban és az elnökség papsági kulcsainak használatában. Testvérek, e versek és a kézikönyvek tanulmányozása során valószínűleg más kérdések is felmerülnek majd bennetek. Például, hogy az én kórumom vajon úgy működik-e, ahogy azt az Úr leírja a szentírásokban? Ha nem, akkor miért nem? És mit tegyek azért, hogy a kórumomban helyesen alkalmazom a kinyilatkoztatott kórum alapelveket? Ha az elnökség segítségért és útmutatásért imádkozik, akkor a lélek, a püspökség, a tanácsadók és a kvórum a segítségükre fog sietni, és ne felejtkezzetek el az ihletett egyházi kézikönyvek rendszeres használatáról. Világszerte sok kvórum elnökség és más papsági vezető felfedezte már, hogy több is elvárható az Aaroni papsági kvórum elnökségektől és kvórumjaiktól, és a korábbinál többet is el tudnak végezni az egyházközség vagy gyülekezet szolgálatában. A kórum elnökségek így jobban betöltik ifjúsági vezető szerepüket, és a tanácsadók több időt tölthetnek a támogatással és a vezetőképzéssel. Ha a kórum feladataira összpontosítunk, akkor általában sűrűbbé válnak a szokásos kórum elnökségi gyűlések. Javul a felkészülés, és több lehetőség lesz a vezetésre. A kórum vezetői felismerik, hogy az egyes aaroni papsági csoportoknak az általános papsági nyitás után külön-külön korcsoport szerint kell tanulniuk. Így pedig egyre több lehetőségük lesz, hogy gyártasságot szerezzenek a kórum vezetésében. A kórumok összevonását mindig csak ideglenesnek fogják tekinteni. Az Úr és a testvéreink sok eszközt adtak, hogy segítsék az aaroni papság kórumainak működését. Ide tartozik a hitteli buzgó ima, a böjt, a szentírások tanulmányozása, a fiatalság erősségéért, az Isten iránti kötelesség, a kórum tankönyve, forrásanyagként a prédikáljátok evangéliumomat, a különböző tevékenységek és a cserkészet. A cserkészetet az Egyesült Államokban, Kanadában és a világ olyan országaiban használjuk, ahol azt a papsági vezetők jóvá hagyták. Az elnökségek megtanulják ezen eszközök használatát, és mindegyiket oly módon szövik bele a kórumba és annak tevékenységeibe, ahogyan azt a papság vagy a lélek mondja, és ahogy az kielégíti az egyes kórumtagok szükségleteit, valamint fokozza a testvériséget, a megtartásra tett erőfeszítéseket, a misszionáriusi munkát és a tartalma szórakozási lehetőségeket. Az aaroni papsági kórumok rendelkezésre álló eszközök áttekintése során láthatjuk. A kórumtól elvárják, hogy segítsen a szülőknek fiaik lelki életének, illetve jellemük, tevékenységeik és személyes életük minden egyéb szempontum megerősítésében. Ha ezeket a kórum alapelveket és eszközöket megtervezve bölcsen, valamint hitet gyakorolva alkalmazzuk, akkor az csodákat eredményez. Szerte a világon percről percre egymást követik a fiatalok általi vezetés sikeres példái. Hadd mondjak el csak egyet. Matt Andersonnel találkoztam, a tanító kórumának elnökével, akinek az édesapja misszionőként szolgált Mexikóban. Amikor Mattet kórumelnökként elválasztották, egyházközségében ő volt a tanító kórumának egyetlen olyan tagja, aki eljárt az egyházi gyűlésekre. Matt Anderson elnök éppen az új nyelvet tanulta, hogy hatékony misszionős lehessen. Otthonról és a diakonusok kórumából hozott hittel, bátorsággal és magabiztossággal úgy döntött, hogy elnöksége kulcsait kóruma tagjainak és azok családjának megáldására fogja használni. azonnal kért az egyházközség írnoktól egy kórumlistát, gyakorolta a spanyol nyelvet, és imádság a szívébe felhívta a listán az egyetlen olyan fiút, akinek a telefonszáma is megvolt. Azt mondta neki, Omar, tú, iglesia, hoy, ami lefordítva annyit jelent, Omar, te egyház ma. A csoda az volt, hogy Omar aznap eljött az egyházi gyűlésekre, majd nem sokkal később édesanyja és nővére is. Anderson elnök ezt követően megkérte a püspököt, hogy vigye előtt autóval, fordítson neki, és látogassák meg együtt azt a két fiút a listán, akinek a neve mellett nem volt telefonszám. Az elnökség kulcsai, a szolgálattevő angyalok és a menny hatalmai összefogtak. Ennek eredményeként a két fiú is eljött az egyházi gyűlésekre, és megalakították a tanítók kórumának új elnökségét. Később pedig még több fiú tért vissza családjukkal az evangélium áldásaihoz és a papsághoz. Fiatal testvéreim, erős eszközök vagytok a szabadító kezében, aki arra használhat titeket, hogy másokhoz is eljussanak az evangélium áldásai. Püspökök, ne becsüljétek alá az Árony papság kórumaitok és a fiatal nők osztályelnökségétek erejét és képességeit. Az Úrnak szüksége van rájuk ebben a fontos munkában. Sok olyan szív van, melyeket megérinthetnek, és sok olyan munka, melyek talán csak ő tudnak elvégezni. Adjatok nekik feladatokat. Nyissatok ki előttük a vezetés és az angyalok szolgálata ajtaját, ahogyan azt a tan és a szövetségek 13. szakasz megígéri. Vezetőként az Ároni papságban tanulmányozzuk Krisztus életét és engesztelését. Tanulmányozzuk az Ároni papsági kórumok kinyilatkoztatott alapelveit. Kövessük Monson elnök szavait, és végezzük el a házi feladatunkat, hogy megérthessük a feladatunkat, és az előttünk álló lehetőséget, és kiérdemeljük a lelket. Hogy Matt Andersonhoz hasonlóan haladjunk előre hittel, önbizalommal és erényesen Krisztus szolgálatában, hogy segítsünk családjaink, valamint mennyiatyánk azon gyermekeinek megmentésében, akiket csak el tudunk érni. Tanúm bizonyságomat teszem nektek arról, hogy Jézus a Krisztus, hogy ő él és szeret minket, és hogy az Ároni papság munkája szent és fontos része az ő munkájának. Jézus Krisztus nevében. Amen.
We've been spiritually fed. The choir and congregation will now join in singing.
A kórus és a gyülekezet most elénekli a buzgó hittel dicsérjük kezdetű himnuszt. Az ének után Ellen F. Packer Eldert hallgathatjuk a 70-ektől, őt követően pedig Dietrich Christofferson Elder fog hozzánk szólni a 12 apostol kórumából. A kórus azután elénekli az egyik kedvencemet, a Nézzétek a liliomokat című éneket.
This is the 179th.
Ez az utolsó napok szentjeinek, Jézus Krisztus egyháza 179. tavaszi általános konferenciája.
Anderson, we extend our love, blessings and support as you and fill us with calling.
Köszöntünk téged és szeretetünket fejezzük ki irántad.
A jelenlegi állapotok világszerte kihívásokat jelentenek az egyének és családok számára. Bár úgy hiszem, még súlyos kihívások várnak ránk, de tudom, hogy egy csodálatos időszakban élünk, különösen a fiatalok. Látom, hogy gyermekeim és unokáim minden kihívásuk, nehézségük és legyőzendő akadályok ellenére is teljes és elégedett életet élnek. Ezek azok a napok, amikor a jövendőlések beteljesednek. Az idők teljességének adományozási korszakában élünk, mely időszak során a szabadító visszatérésére készülünk fel. Továbbá ebben az időszakban visszük véghez saját szabadulásunkat is. Amikor viharok támadnak és tombolnak a szelek, senki nem térhet ki előlük. Akik alapjukat a sziklára, nem pedig homokra vetették, azok túlélik a viharokat. Úgy építhetünk a kősziklára, ha mély lelki megtérést munkálunk ki magunkban Jézus Krisztus evangéliuma iránt. Valamint ha tudjuk, hogyan kaphatunk sugalmazást. Tudnunk kell, hogy Jézus Krisztus evangéliuma igaz, és tudnunk kell azt is, hogy ezt tudjuk. Mind lelkileg, mind pedig fizikailag függetlenül kell állnunk minden világi teremtmény felett. Ez azzal kezdődik, hogy megértjük Isten, az Atya, a lelkünk Atya, és hogy ő szeret minket, Jézus Krisztus, ami megváltunk és szabadítunk, és a Szentlélek képes szólni hozzánk az elménkben és a szívünkben. Így nyerhetünk sugalmazást. Tudnunk kell, hogyan ismerjük fel és alkalmazzuk ezeket az ösztönzéseket. Fiatal középiskolásként az amerikai futball volt az egyik szenvedélyem. Középhátvéd voltam. Az edző keményen hajtotta a csapatot, és megtanított minket az alapokra. Addig gyakoroltunk, amíg a képességek természetessé és automatikussá váltak. Egyszer egy nagy riválisunk elleni meccsen olyan élményben volt részem, mely sokat segített az évek során. Éppen védekező állásban voltunk. Tudtam, hogy ki az, akit fognom kell a játék során. Emberem a passz után tőlem jobbra indult el. A játékosok és a szurkolók nagy zaj csaptak. Én úgy tettem, ahogy az edző tanított bennünket, és követtem őt a vonal felé, bár azt nem tudtam biztosan, vajon nála van-e a labda. Meglepetésemre a labda nála volt, és majdnem a kezemben éreztem. Magam felé rántottam, ellenfelem azonban nem engedte el. Amint így viaskodtunk a nagy hangzavarból, kihallottam egy hangot, amely ezt kiáltotta. Packer, szereld le! Ez épp elég volt ahhoz, hogy magamhoz térjek, így ott helyben a földbe döngöltem a másik játékost. Eltűnődtem azon, hogyan hallhattam ki ezt az egy hangot a zajból. Megismertem az edző hangját az edzések alkalmával, és megtanultam bízni abban. Tudtam, hogy amit tanított, az működik. Meg kell ismernünk a Szentlélek szugalmazásait, és addig kell gyakorolnunk és alkalmaznunk az evangélium tanításait, amíg azok természetessé és önműködővé nem válnak az életünkben. Ezek a sugalmazások válnak bizonyságaink alapjává. A nyugtalan időszakokban pedig a bizonyságaink által leszünk biztonságban, és azok tesznek majd minket boldoggá. Dallin H. Oaks Elder következőképpen fogalmazta meg a bizonyságot. Az evangéliumról való bizonyság személyes tanúság, melyet a Szentlélek tesz a lelkünknek, hogy bizonyos örök jelentőségű tények igazak, és hogy mi tudjuk, hogy azok igazak. Egy másik alkalommal Oaks Elder ezt mondta. A bizonyság annyi, mint tudni és érezni, a megtérés pedig tenni és azzá válni. Számos dolgot tehetünk annak érdekében, hogy mély lelki megtérést tegyünk szert, és hogy tanuljunk, miként részesülhetünk mennyei sugalmazásban. Először is vágyat kell éreznünk rá. Alma ezt mondta, tudom, hogy ő kívánságuk szerint ad az embereknek, aszerint, hogy halálra vagy életre vezete az a kívánság, az ő akaratuk szerint. Ezután Alma arra kért bennünket, hogy tegyünk kísérletet az igével. Most egy maghoz fogjuk hasonlítani az igét. Most, ha helyet adtok, hogy a magot el lehessen ültetni a szívetekben, íme, ha igaz a mag, vagyis ha jó a mag, és ha hitetlenségetek által ki nem vetitek, és ezáltal ellen nem álltok az Úr lelkének, íme, az dúzzadni kezd majd a kebletekben, és amikor érzitek ezeket a dúzzadó mozgásokat, akkor kezditek majd azt mondani a magotokban, Szükségképpen úgy kell lennie, hogy jó mag ez, vagyis, hogy jó az ige, mely gyarapítani kezdi a lelkemet, igen, kezdi megvilágosítani az értelmemet, igen, kezd élvezetes lenni számomra. A következő lépés a tanulmányozás és tanulás. Ebbe beletartozik az elmélkedés is, mely kitágítja és elmélyíti a megértést. De íme, én azt mondom neked, hogy tanulmányoznod kell, azt az elmédben majd meg kell kérdezned tőlem, hogy helyes-e. Megtanulhatjuk, hogy a válaszok miként érkeznek a sugalmazás formájában. A szívünkbe és elménkbe érkező gondolatokként és érzésekként kapjuk azokat. A válasz néha bensőnkben érzett égető érzés által jönnek. Illés azt tanította, hogy a válaszokat halk és szelíd hang formájában kapjuk. Az Úr azt mondta, és ha helyes, akkor te benned égővé teszem kevledet, érezni fogod tehát, hogy helyes. Joseph Smith azt tanította, hogy úgy keressük a válaszokat, hogy odafigyelünk az elménkbe érkező gondolatokra és érzésekre. Idővel pedig megtanuljuk felismerni ezeket a sugalmazásokat. Ezt mondta, az embernek hasznára válik az, ha felismeri a kinyilatkoztatás lelkének első közlését, például amikor úgy érzitek, hogy tiszta intelligencia árad belétek, hirtelen ötleteitek támadhatnak, úgyhogy felismerve ezt beteljesedni vélhetitek még aznap, vagy hamarosan, vagyis azok a dolgok, amelyek Isten lelke által az elmétekbe ötlöttek, meg fognak történni, és így Isten lelke által tanulva és megértve azt növekedhettek a kinyilatkoztatás tantételében, míg tökéletessé nem váltok Krisztus Jézusban. E képesség kifejlesztése segít bizonságaink megszerzésében, és eszközé válik a későbbi sugalmazások elnyeréséhez. A bizonságok ugyan lehetnek drámai megnyilvánulások is, de általában nem azok. Az emberek néha azt gondolják, hogy bizonságok elnyeréséhez egy olyan élményre van szükségük, mint ami a Joseph Smith látomása volt. Ha valószerűtlen elvárásokat támasztunk azzal kapcsolatban, hogy Isten hogyan, mikor vagy hol válaszol az émáinkra, akkor számolnunk kell annak a kockázatával, hogy elszalasztjuk azokat a válaszokat, melyek csendes, biztató érzések és gondolataitok formájában leggyakrabban imáink után érkeznek, miközben már valami mással foglalkozunk. Ezek a válaszok ugyan meggyőzőek és erőteljesek lehetnek. Idővel válaszokat fogunk kapni, és megtanuljuk, hogy miként érkezik a szugalmazás. Ezt minden ember saját maga tanulja meg. Ezek után, amikor bizonyságot kérünk az igazságról, az utat fog enged sugalmazásnak. Sugalmazás meghívásának leggyakoribb és legerőteljesebb módja az ima. Már csupán az is megnyitja ezt a kaput, hogy elmékben felteszünk egy kérdést. A szentírások azt tanítják, kérjetek és megadatik néktek, keressetek és találtok, zörgessetek és megnyitatik néktek. Jézus is tanította arról, hogy miként alkalmazzuk a tant az életünkben. Ha valaki cselekedni akar az ő akaratát, megismerheti-e a tudományról, vajon Istentől van-e, vagy én magamtól szólok. Idővel személyes bizonságunk lesz, és tudni fogjuk, hogy tudjuk. Ezután függetlenük leszünk minden más világi dologtól, mert a Szentlélek hatalma által minden dolgot illetően megtudhatjuk az igazat. Minden olyan dolgot illetően, ami helyes és hasznos számunkra. Erőt, vigaszt és segítséget fogunk kapni, hogy jó döntéseket hozzunk, valamint, hogy magabiztosan cselekedjünk a viharos időkben is. Ez a bizonyság nem csak a vezetők számára érhető el, hanem minden férfi, nő, fiatal, sőt, kisgyermek számára is. Annak képessége, hogy személyes sugalmazásban részesüljünk, szükség lesz eljövendő napokban. Fiatalként megtanultam, hogy bizonságom a papsági feladataim elvégzése által növekedhet. Vágytam a tudásra. Tanultam és elmékedtem. Figyeltem, és a válaszokra is imádkoztam. Egy nap, amikor papként az úrvacsorai asztalán ültem, éreztem, és tudtam a választ. Nagyszerű időszakban élünk. Az Úrnak mindannyiunkra szüksége van. Ez a mi napunk, ez a mi időnk. Az egyik himnuszunkban ez áll. Isten becses fiai, És hozzátenném azt is, hogy lánya is, keljetek fel. Hagyjatok a kicsiny dolgokat, szívetekkel, erőtökkel, elmétekkel, lelketekkel, szolgáljátok fenséges királyotokat. Bizonságomat teszem mennyei atyánkról, lelkünk atyáról, Jézus Krisztusról, a mi megváltónkról és szabadítónkról, valamint a Szentlélekről, aki által mennyei útmutatásban lehet részünk. Bizonságomat teszem arról, hogy képesek vagyunk személyes sugalmazásban részesülni. Azért imádkozom, hogy mindannyian ismerjük meg azt a hangot, amely által elnyerhetjük a sugalmazást. Jézus Krisztus nevében. Ámen.
May I extend a warm and sincere welcome to
Szeretnék én is sok szeretettel üdvözölni Anders Reldert a 12 apostol kórumában. Ő egy érdemes ember arra, hogy itt szolgáljon. 2007. augusztus 15-én pusztító földrengés sújtotta Perut, melyben a partmenti Pisco és Chincha városa szintén teljesen romba dőlt. Mint oly sok más egyházi vezető és egyháztag, Venceslo Conde, az egyház Chinchában lévő Balconcito egyházközségének elnöke, és azonnal segítségre sietett azoknak, akiknek az otthona megrongálódott. 4 nappal a földrengést követően Marcos Bénes Elder a 70-ek közül már Chinchában volt, hogy hozzájáruljon az egyház segítségnyújtásának koordinálásához. Találkozott Condi elnökkel is. Miközben a régiót sújtó pusztulásról beszélgettek, és megvitatták, mit lehetett tenni az áldozatok megsegítéséért, Condi elnök felesége Pamela is csatlakozott hozzájuk, egyik kisgyermekét tartva a karjában. Nash Elder megkérdezte tőle, hogy vannak-e gyermekei. Condi nőtestvér mosolyogva azt felelte, hogy Isten jóságának köszönhetően mindannyian jól és biztonságban vannak. Amikor a 70-es az otthonukról kérdezte, egyszerűen annyit mondott, oda veszett. És mi lett a javaitokkal, kérdezte Neselde. Mindent maguk alá temetett a törmelék, válaszolta Condi nőtestvér. Ennek ellenére jegyezte meg Neselde, mégis mosolyul az arcodon, miközben beszélgetünk. Igen, bólintott az asszony. Imádkoztam, és béke honol a lelkemben. Megvan mindenünk, amire szükségünk van. Itt vagyunk egymásnak, itt vannak a gyermekeink, érvényes a templomi pecsételésünk, itt vannak az csodás egyház, és itt van nekünk az Úr. Az ő segítségével újra tudjuk majd kezdeni. A hit és a lelki erő egy gyengén megnyilvánulása a szentek életében sokféle körülményben újra és újra megmutatkozik szerte a világon. Egyszerű kifejeződése az annak a mélységes erőnek, melyre oly nagy szükségünk van napjainkban, és amely egyre elengedhetetlenebbé válik az előttünk álló időszakban. Erős keresztényekre van szükségünk, akik rendületlenül kitartanak a nehézségekben, akik reményt táplálnak a tragédiák árnyékában is, akik felemelnek másokat példájuk és könyörületességük által, és akik álhatatosan ellenállnak a kísértéseknek. Erős keresztényekre van szükségünk, akik nagy dolgokat idéznek elő hitük által, és akik megvédelmezik Jézus Krisztus igazságát az erkölcsi, relativizmus és harcias ateizmus közepette is. Mi a forrása az efféle erkölcsi és lelki erőnek, és hogyan tudunk szert tenni rá? A forrás nem más, mint Isten, és a vele kötött szövetségeink révén juthatunk ehhez az erőhöz. A szövetség megállapodás Isten és ember között, melyben Isten szabja meg a feltételeket. Lásd kalauz a szentírásokhoz. Ezekben az isteni megállapodásokban Isten kötelezi magát, hogy megtart, megszentel és felmagasztosít bennünket cserébe azért, hogy mi elkötelezzük magunkat az ő szolgálata és parancsolatai betartása mellett. A papsági szertartások útján lépünk szövetségekre, olyan szent rítusok útján, melyeket Isten rendelte számunkra elkötelezettségünk kifejezésére. A legalapvetőbb szövetségünk például, amelyben első alkalommal fogadjuk meg, hogy hajlandók leszünk Krisztus nevét magunkra venni, a keresztelés szertartás által lép érvénybe. Ez egyénileg név szerint történik. E szertartás által leszünk tagjai az Úr szövetséges népének, és örökösei Isten celesztiális királyságának. További szent szertartásokra kerül sor a templomokban, melyek kimondottan e célból épülnek. Amennyiben hűek vagyunk az ott megkötött szövetségekhez, nem csupán a celesztiális királyságnak válunk örököseivé, hanem a felmagasztosulásnak is, vagyis a mennyei királyság legmagasabb dicsőségének, és elnyerjük minden isteni lehetőséget, melyet csak megadhat nekünk az Atya. A szentírások említést tesznek az új és örök szövetségről. Az új és örök szövetség Jézus Krisztus evangéliumát jelenti. Más szavakkal az Isten és ember közötti örök szövetség lényegét az evangélium tanai és parancsolatai adják, amely újra és újra visszaállítaték minden egyes adományozási korszakban. Ha egyetlen mondatba kellene meghatározni az új és örök szövetséget, az így hangzana. Mert úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülőt fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Jézus elmagyarázta, mit jelent hinni ő benne. Most ez a parancsolat, vagy más szavakkal ez a szövetség. Tartsatok bűnbánatot, mint ti földnek szélei, és jöjjetek hozzám, és keresztelkedjetek meg az én nevemben, hogy a Szentlélek befogadása megszentelhessen benneteket, hogy szeplőtlenül állhassatok előttem az utolsó napom. Vajon mi rejlik az Istennel való szövetségkötésben és szövetségek megtartásában, ami erőt ad ahhoz, hogy mosolyogjunk a nehézségek közepette, hogy diadallá formáljuk a gyötrelmeket, és hogy buzgó munkálkodjunk jó ügyben, és véghez vigyük sok igaz lelkűséget. Elsőnek az, hogy engedelmességet tanúsítva Jézus Krisztus evangéliumának alapelvei és parancsolatai irán, élvezhetjük az áldások folyamatos kiáradását, ahogy azt Isten megígérte nekünk, mikor szövetséget kötött velünk. Ezek az áldások biztosítják az ahhoz szükséges forrásokat, hogy mi magunk cselekedjünk, ne pedig velünk cselekedjenek az életünk során. Például a parancsolatok, melyeket az Úr a bölcsesség szavában adott nekünk azzal kapcsolatban, hogy miként gondoskodjunk a fizikai testünkről, elsősorban bölcsességre és tudás nagyszerű kincsére vezetnek minket, méghozzá rejtett kincsekre. Emellett jobb egészséget és pusztító függőségektől mentes életmódot eredményeznek. Az engedelmesség révén jobban tudjuk uralni az életünket, és több lehetőségünk nyílik cselekedni, dolgozni és alkotni. Természetesen az életkor, egy baleset vagy betegség legyengíthetnek bennünket, de ennek ellenére, ha engedelmeskedünk a törvényeknek, akkor jobban tudjuk majd kezelni ezeket a kihívásokat. Az evangélium ösvényén járva újra és újra segítségre és lelki ajándékra lelhetünk. A jószívűség soha el nem múlik. A szeretet szeretetet szül, a könyörület könyörületet támaszt, az erényből erény fagad, az elkötelezettség hűséget nemz, a szolgálat pedig örömet fakaszt. Szövetséges néphez tartozunk, a szentek közösségéhez, akik biztatják, támogatják és szolgálják egymást. Ahogy Nefi mondta, és ha úgy lészen, hogy az emberek gyermekei betartják Isten parancsolatait, ő táplálja őket és megerősíti őket. Mindezzel nem azt mondom, hogy azok élete, akik szövetséget kötöttek, mentes lenne a kihívásoktól, vagy hogy az engedelmes léleknek meg kellene lepődnie, amikor csalódások vagy akár katasztrófák zavarják meg békéjét. Ha úgy érzitek, hogy a személyes igaz lelkűségnek eleve ki kell zárnia minden veszteséget és szenvedést, lehet, hogy el kellene csevegnetek jobbal. Ez el is vezet minket annak második módjához, ahogy szövetségeink erőt nyújthatnak nekünk. Megadják a kitartáshoz és mindaz ott dolgok megtételéhez szükséges hitet, melyek fontosak az Úr szemében. Hajlandóságunk, hogy magunkra vegyük Krisztus nevét és betartsuk a parancsolatait, bizonyos fokú hitet kíván, ám amikor tiszteletben tartjuk szövetségeinket, e hit egyre nagyobb mértéket ölt. Először is azért, mert az engedelmesség megígért gyümölcsei láthatóvá válnak, ez pedig megerősíti hitünket. Másodszor, mert a Szentlélek tudtunkra adja, hogy Isten elégedett velünk, és megpihen rajtunk az az érzés, hogy biztosak lehetünk az ő további áldásaiban és segítségében. Harmadszor pedig azért, mert jöhet bármi. Mi reménnyel és higgadtan tudunk szembenézni az élettel, mivel tudjuk, hogy végül sikerre fogunk járni, hiszen elnyertük Isten személyes, névre szóló ígéretét, és tudjuk, hogy ő nem tud hazudni. Az ennek az adományosi korszaknak a kezdetén élő egyházi vezetők megerősítették, hogy a szövetséges ösvényt követve rátalálunk a megpróbáltatások idején szükséges bizonyságra. Az a tudás, hogy életünk összhangban áll Isten akaratával, tette lehetővé az ősi szenteknek, hogy kitartsanak minden szenvedésükben és üldöztetésükben, és elviseljék méghozzá örömmel nem csak javaik tönkretételét és vagyonuk elvesztését, hanem a legszörnyűségesebb halálnemek elszenvedését is. Mert tudták, nem csupán hit, hogy amikor ez a földi hajlékuk szerte foszlik, vár rájuk egy isteni, Istentől származó építmény, egy ház, melyet nem emberi kéz emelt, és amely örökké való a mennyekben. Vezetőink rámutattak arra is, hogy amikor meghúzunk bármiféle áldozatot, amelyet Isten esetleg kér tőlünk, akkor elnyeljük a Szentlélek tanúságát, hogy jutunk helyes és Istennek tetsző. E tudással hitünk határtalanná válik, rendelkezvén azzal a bizonysággal, hogy Isten idővel minden szenvedést a jóunkra fog fordítani. Néhányatoknak már támaszt nyújtott ez a hit, mikor elviseltétek a gunyolódó ujjal mutogatást a nagy és tágas épületből, és a kiáltozást szégyen rátok. És sokan álltatok már szilárdan, Péterrel és az ősi apostolokkal azon örvendezve, hogy méltókká tettétek arra, hogy Krisztus nevéért gyalázattal illetessenek. Az Úr ezt mondta az egyházról. Bizony mondom nektek, közöttük mindazokat, akik készen állnak áldozat által ügyelni a szövetségeikre. Igen, minden olyan áldozat által, amire én, az Úr, parancsot adok, őket elfogadom. Mert én, az Úr, előidézem, hogy úgy teremjenek, mint a jó földbe, tiszta patak mellé ültetett nagyon termékeny fa, amely sok becses gyümölcsöt hoz. Pál apostol megértette, hogy az, aki szövetségre lépett Istennel, egyaránt kap hitet megpróbáltatások elviseléséhez, és nyer még nagyobb hitet az átélt megpróbáltatásokból. Testében lévő tövise kapcsán megjegyezte. Ezért háromszor könyörögtem az Úrnak, hogy távozzék el ezt tőlem, és ezt mondá nékem, elég néked az én kegyelmem, mert az én erőm erőtlenség által végeztetik el. Nagy örömes dicsekszem ezért az én erőtlenségeimmel, hogy a Krisztus ereje lakozik én bennem. Annak okáért gyönyörködöm az erőtlenségekben, bántalmazásokban, nyomorúságokban, üldözésekben és szorongatatásokban Krisztusért, mert amikor erőtlen vagyok, akkor vagyok erős. Elsőként tehát áttekintettük az erőt adó áldásokat, másodszor a hitadományát, amelyet Isten biztosít azoknak, akik betartják a vele kötött szövetségeiket. Az utolsó nézőpont, melyből szeretnék a szövetségekből fakadó erőről beszélni, az isteni hatalom kiáradása. Szövetséges elkötelezettségünk révén mennyei atyánk lehetővé teheti, hogy az ő isteni befolyása, vagyis az Istenség hatalma kiáradjon az életünkre. Ezt azért teheti meg, mert a papsági szertartásokban való részvételünk által önrendelkezésünket gyakorolva azt választottuk, hogy befogadjuk azt. Ez a szentírásokban való részvételünk azt is kifejezi, hogy felkészültünk a megnövekedett felelősség elfogadására is, ami ragyogóbb fénnyel és nagyobb lelkélővel jár együtt. Minden szertartásban, különösképpen a templom szertartásaiban, hatalommal vagyunk felruházva. Ez az Istenség hatalma, a Szentlélek személyében és befolyása által érkezik. A Szentlélek ajándéka része az új és örök szövetségnek. Elengedhetetlen része keresztelkedésünknek, a lélek általi keresztségnek. A kegyelem hírnöke ez, mely által Krisztus vére képes elvenni a bűneinket és megszentelni minket. Ez az az ajándék, amely által Ádám megelevenedett a belső emberben. A Szentlélek által tudták az ősi apostolok elviselni mindazt, amin át kellett menniük, és a Szentlélek által volt az is, hogy papsági kulcsaik révén elvitték az evangéliumot az akkori ismert világnak. Amikor isteni szövetségekre lépünk, a Szentlélek lesz a vigasztalónk, a vezetőnk és a társunk. A Szentlélek egy gyümölcsei, a halhatatlan dicsőség, békesség dolgai, minden dolog igazsága, az, amely minden dolgot megelevenít, amely minden dolgot élővé tesz, ami minden dolgot tud, és minden hatalommal rendelkezik a bölcsességnek, az irgalomnak, az igazságnak, az igazságosságnak és az ítéletnek megfelelően. A Szentlélek ajándékai a bizonyság, a hit, a tudás, a bölcsesség, a kinyilatkoztatások, a csodák, a gyógyulás, a jószívűség, hogy csupán néhányat említsek. A Szentlélek az, aki tud, tanúságot tesz szavaitokról, amikor tanítotok és bizonságot tesztek, amikor ellenséges közegben kell szólnotok. A Szentlélek az, aki megadja szívetekben, hogy mit mondjatok, és betölti az Úr ígéretét, miszerint nem szégyenültök meg az emberek előtt. A Szentlélek az, aki feltárja előttetek, hogyan tudjátok sikeresen menni a következő, látszólag leküzdhetetlen akadályt. A bennetek lakozó Szentlélek által érezhetitek meg mások Krisztus tiszta szeretetét, és kaphatnak erőt a továbbhaladáshoz. Továbbá az ígéret Szent Lelkének a Szentlélek megerősíti szövetségeitek érvényességét és hatásosságát, és megpecsételi rajtatok Isten ígéreteit. Az isteni szövetségek erős keresztényeket formálnak. Mindannyiótokat arra ösztönözlek, hogy váljatok érdemessé, és nyerjetek el minden lehetséges papsági szertartást, majd pedig hithűen tartsatok be a szövetség által tett ígéreteket. A megpróbáltatás idején elszántan ragaszkodjatok szövetségeitekhez, és tanúsítsátok szigorú engedelmességet. Akkor majd kérhettek hittel, semmit sem kételkedve, szükségleteitek szerint, és Isten válaszolni fog. Meg fog tartani benneteket, míg dolgoztok és rátekintetek. Az ő saját idejében és módján Isten ki fogja nyújtani kezét felétek, és így szól, itt vagyok. Tanúságomat teszem arról, hogy az utolsó napok szentjeinek Jézus Krisztus egyházában megtalálható az azon szertartások elvégzéséhez szükséges papsági felhatalmazás, melyek által kötelező érvényű szövetségekre léphetünk, mennyei atyánkkal és az ő szent fia nevében. Tanúságomat teszem arról, hogy Isten be fogja tartani nektek tett ígéreteit, amennyiben ti tiszteletben tartjátok a vele kötött szövetségeiteket. Meg fog áldani benneteket, és jó mértéket, megnyomattatott és megrázatott színig teltet ad majd nektek. Meg fogja erősíteni és bevégzi hiteteteket. Szent Lelke által eltől majd benneteket isteni erővel. Imádkozom azért, hogy lelke mindig veletek lehessen, hogy vezessen titeket, és megszabadítson benneteket a nélkülözéstől, az aggodalmaktól és a gyötrelmektől. Imádkozom azért, hogy szövetségeitek révén hatékony eszköz legyetek a jóra annak kezében, aki a mi Urunk és megváltunk. Jézus Krisztus nevében. Amen.
We are grateful to the Tabernacle Choir.
Hálákat fejezzünk ki a Tabernákulum kórusnak és karnagyaiknak a csodálatos zenéért, melyel ma délelőtt megörvendettek bennünket. Az utolsó beszélünk ezen az ülésen Henry B. Eyring elnök, az első elnökség első tanácsosa lesz. Eyring elnök beszédét követően a kórus elénekli a Megváltom él című himnuszt. Az áróimát ezután William W. Parmley mondja majd a 70-ektől, és a konferencia ma délután 2 óráig feloszlik. Eyring elnök.
As have others, I extend to Elder Anderson.
A többiekhez csatlakozva, én is szívélyes üdvözletemet fejezem ki Anderson Eldernek az elhívásában, és biztosíthatom a felől, hogy Isten hívta el, és támogatni fogja őt a következő napokban. Drága fivéreim és nőtestvéreim, nagyszerű és szent kiváltság számomra, hogy beszélhetek hozzátok. Imádkozom, hogy szavaim hasznosak legyenek, és erőt adjanak nektek. Bár életünk sok mindenben különbözik, egy kihívásban bizonyosan osztozunk. Mindannyiunkat érnek meg próbáltatások. Lehetnek olyan, néha huzamosabb időszakok az életünkben, amikor csupán kisebb nehézségeink vannak. De emberi létezésünk természetében benne rejlik, hogy a nyugalmat felváltja az aggodalom, a jó egészségi időszaka egyszer csak véget ér, és ránk köszöntenek a csapások. Amikor a kellemes napok egy időre tova tűnnek, a szenvedés megjelenése, vagy az anyagi biztonság elvesztése, félelmet, és néha haragot válthat ki belőlünk. A harag legalábbis részben abból az érzésből ered, hogy ami történik, az igazságtalan. Az egészség és a biztonságból fakadó nyugalom érzése természetessé válhat. És úgy vélhetjük, hogy megérdemeljük. Amikor minden szerte foszlik, elfoghat bennünket az az érzés, hogy igazságtalanság történt velünk. Míg egy bátor férfi ismerősöm is zokogott, és fizikai szenvedései miatt így kiáltott fel, mikor áldást készültek neki adni. Mindig igyekeztem, hogy jó legyek. Hogy történhetett ez meg? A hogy történhetett ez meg kérdés még fájdalmasabb, amikor a szenvedők közt ott látjuk saját szeretteinket is. Különösen azt nehéz elfogadnunk, amikor a csapás olyas valakit ér, aki ártatlannak tűnik. A hányattatás ekkor megrendítheti a hitet abban, hogy valóban létezik egy szerető és mindenható Isten. Közülünk néhányan láttuk, amikor az e fajta kétkedés egy egész nemzedéket megfertőzött a háborúk vagy az ínség idején. Ez a kételj valakiben egészen addig mélyülhet és terjedhet, míg végül teljesen elfordul Istentől, azzal vádolva őt, hogy közömbös vagy kegyetlen. És ha nem vigyázunk, ezek az érzések oda vezethetnek, hogy az ember teljesen elveszíti hitét abban, hogy Isten egyáltalán létezik. Az a célom ma, hogy biztosítsalak benneteket arról, hogy mennyei atyánk és a szabadító élnek, és telve vannak szeretettel az egész emberiség iránt. Az, hogy lehetőséget kapunk szembenézni a megpróbáltatásokkal és nehézségekkel, részben végtelen szeretetük jele. Isten megajándékozott bennünket azzal, hogy itt élhetünk a halandóságban, hogy felkészülhessünk arra, hogy elnyerjük Isten minden ajándéka közül a legnagyobbat, az örök életet. A lelkünk ekkor változni fog. Képesek leszünk arra vágyni, amit Isten akar, úgy gondolkodni, ahogyan ő, és felkészülné válti ezáltal arra, hogy utódok végtelen sorát bízzák ránk, akiket taníthatunk és vezethetünk a próbatételeken át, hogy felnevelkedve ők is érdemessé váljanak az örök életre. Nyilvánvaló, hogy ezen ajándék elnyeréséhez, és hogy ránk bízzák őket, át kell alakulnunk azáltal, hogy igaz lelkű döntéseket hozunk, még a nehéz helyzetekben is. Erre a hatalmas bizalomra a halandóság különböző próbatételei és megpróbáltatásai által készülhetünk fel. Ezt a tudást csak akkor kaphatjuk meg, ha ki vagyunk téve a megpróbáltatásoknak, valamint ha eközben Istent és ő érte másokat szolgálunk. A tanulás e folyamatában megtapasztaljuk a nyomorúságot és a boldogságot, a betegséget és az egészséget, a bűnből fakadó fájdalmat és a megbocsátás örömét. Ezt a megbocsátást csak is a szabadító végtelen engesztelése által kaphatjuk meg, amelyet ő olyan fájdalom árán vitt véghez, mely számunkra elviselhetetlen lett volna, és melyet csak alig-alig vagyunk képesek felfogni. Ez megvigasztal bennünket, amikor a gyötrelmek idején a szabadító megígért segítségére várunk, mert ő tapasztalatból tudja, hogyan gyógyíthat meg bennünket, és hogyan segíthet rajtunk. A Mormon könyve megadja nekünk a bizonyosságot az ő vigasztaló erejéről. Ha mindezt hisszük, az türelmessé tesz bennünket, miközben imádkozunk, munkálkodunk, és várjuk a segítséget. Ő tudta volna, hogyan segíthet rajtunk csupán kinyilatkoztatás által, de ő úgy döntött, hogy saját tapasztalatából tanul. Íme alma feljegyzése. És ő megy, mindenféle fájdalmat és megpróbáltatást és kísértést szenvedve el. És ez azért lesz, hogy beteljesedjen az ige, mely azt mondja, hogy magára fogja venni népének fájdalmait és betegségeit. És magára veszi a halált, hogy megoldhassa a halál kötelékeit, amelyek népét lekötözik. És magára veszi a gyengeségeiket, hogy bensője irgalommal telhessen meg a test szerint, hogy a test szerint tudhassa, hogyan segítse meg népét a gyengeségeik szerint. Most a lélek minden dolgot tud, mindazonáltal Isten fia szenved a test szerint, hogy magára vehessen népe bűneit, hogy szabadításának hatalma szerint eltörölhesse a vétkeit. És most íme, ez a bennem lévő bizonyság. Még akkor is, ha érzed az Úr jóságát, és azon képességének valóságát, hogy ő megszabadít a nehézségekben, attól az még próbára teheti a bátorságodat, és a kitartáshoz való erődet. Joseph Smith proféta gyötrődve kiáltott fel a börtönben. Ó Isten! Hol vagy? És hol van a sátor, mely rejtek helyedet fedi? Meddig tartod vissza a kezed és a szemed? Igen, a te tiszta szemed. Meddig nézi az örök mennyekből néped és szolgái sérelmeit? És füledet meddig járják még át kiáltásaik? Az Úr válasza segített nekem, és a sötétség óráiban mindannyiunkat bátoríthat. Fiam, békesség lelkednek, gyötrelmed és sanyargattatásai csak egy rövid pillanatnyiak. És aztán, ha jól kitartasz azokban, Isten fel fog magasztalni téged a magasban, és győzedelmeskedni fogsz minden ellenséged felett. Barátaid melletted állnak, és ismét meleg szívvel, és barátságos kezekkel fognak köszönteni. Még nem vagy olyan, mint Jób. Barátaid nem vitatkoznak veled, és vétekkel sem vádolnak téged, mint azt Jóbbal tették. Láttam már olyan hitet és bátorságot, mely abból a bizonyságból származott, hogy valóban az örök életre készítenek fel bennünket. Az Úr meg fogja menteni hithű tanítványait. És az a tanítvány, aki a megpróbáltatást fejlődési lehetőségként fogadja, amely által érdemessé válhat az örök életre, az békére lelhet a szenvedés idején. Nemrégiben beszéltem egy fiatal édesapával, aki elveszítette állását a mostani gazdasági válságban. Tudja, hogy több százezer olyan ember van, aki pontosan ugyanilyen szakképzettséggel próbál elszántan munkát keresni, hogy elláthassa a családját. Nyugodt magabiztosságát látva megkérdeztem, hogy mit tett azért, hogy ilyen biztos tud lenni abban, hogy meg fogja találni családja eltartásának módját. Azt mondta, rájött, hogy meg kell vizsgálnia az életét, hogy megbizonyosodjon arról, hogy minden tőle telhetőt megtett, hogy érdemes legyen az Úr segítségére. Nyilvánvaló volt, hogy a szükségórája és a Jézus Krisztusba vetett hite vezette odáig, hogy engedelmeskedjen Isten parancsolatainak. Még akkor is, ha nehéz megtenni. Elmesélte, hogy akkor látta meg ezt a lehetőséget, miközben a feleségével Alma könyvét olvasták, ahol az Úr felkészítette a népet, hogy a megpróbáltatások által rátaláljanak az evangéliumra. Biztosan emlékeztek arra a pillanatra, amikor Alma odafordult a nép egyik vezetőjéhez, és azt mondta neki, hogy szegénységük miatt üldözik és elutasítják őket. És így szól a feljegyzés. És most, amikor Alma ezt meghallotta, megfordult, arccal közvetlenül feléje, és nagy örömmel tekintett rá. Mert látta, hogy megpróbáltatásaik igazán alázatossá tették őket, és készek az ige meghallgatására. Ezért azután a másik csoporthoz már nem is szólott többet, hanem kinyújtotta a kezét, és azokhoz kiáltott, akiket látott, akik igazán töredelmesek voltak, és így szólt hozzájuk. Látom, hogy alázatos szívűek vagytok, és ha így van, akkor áldottak vagytok. A Szentírás tovább dicséri azokat közülünk, akik a jólét idején is felkészültek a megpróbáltatásokra. Közületek sokaknak megvolt a hite ahhoz, hogy megpróbálja még a válság előtt kiérdemelni azt a segítséget, amelyre most szüksége van. Alma így folytatta, igen, aki igazán megalázkodik és megbánja bűneit, és mindvégig kitart, áldott lesz. Igen, sokkal áldottabb, mint azok, akik rendkívüli szegénységük miatt kényszerülnek alázatosságra. Beszéltem egy olyan fiatalemberrel, aki nem csak élelmet és pénzt tett félre a nehézség idejére, amelyre az élő proféták figyelmeztettek, hogy el fog jönni. Elkezdte felkészíteni a szívét is, hogy érdemes legyen az Úr segítségére, amelyről tudta, hogy szüksége lesz rá a közeljövőben. Amikor munkája elvesztése napján megkérdeztem a feleségét, hogy aggódik-e, ő vidám hangon ezt felelte, nem. Éppen most jöttünk a püspöktől. Teljes tizedfizetők vagyunk. Még túl korai ezt mondani, de biztosan éreztem azt, amit ők is. Minden rendbe fog jönni. A tragédia nem rendítette meg a hitüket, hanem próbára tette, és megerősítette azt. És már a vihar közepette is megkapták az Úr által megígért békesség érzését. Biztosan más csodák is történnek majd. Az Úr mindig a szükségben lévő személyhez igazítja a segítséget, hogy az a lehető legnagyobb mértékben megerősíthesse és megtisztíthassa őt. A segítség néha olyan sugalmazás formájában érkezik, amely arra ösztönzi a szükségben lévőt, hogy megtegyen valamit, ami különösen nehéznek tűnik. Az élet egyik legnagyobb próbatétele az, amikor a halál miatt elveszítjük szeretett férjünket vagy feleségünket. Hinckley elnök leírta a fájdalmát, amikor Hinckley nőtestvér többé nem volt mellette. Az Úr ismeri azok szükségleteit, akiket halál elválasztott szeretteiktől. Látta az özvegyek fájdalmát, és saját földi tapasztalata miatt tudta, hogy mire van szükségük. Szeretett apostolát kérte meg a kereszten vívott haláltusája közepette, hogy gondoskodjon özvegy édesanyjáról, aki most fiát is elveszíti. Ő most már átérzi a feleségüket elvesztett férfiak és a férjük halála miatt magukra maradt feleségek nehézségeit. A legtöbben ismerünk olyan özvegyeket, akiknek figyelemre van szükségük. Nagyon megérintett, amikor hallottam egy idősebb özvegyasszonyról, akit újra meg akartam látogatni, amit időm lesz rá, gondoltam, hogy azt a sugalmazást kapta, hogy látogasson meg egy nála fiatalabb özvegyasszonyt, hogy megvigasztalja őt. Egy özvegy, akinek magának is vigaszra volt szüksége, elküldetett, hogy megvigasztaljon egy másikat. Az Úr két özvegynek segített, és áldott meg azáltal, hogy arra ösztönözte őket, hogy bátorítsák egymást. Így segített mindkettőjüknek. Az Úr ugyanígy segített azoknak az alátozó szegényeknek, akik meghallgatták az ő szolgáinak tanításait és bizonyságát is, Alma 34. fejezetének tanúsága szerint, és engedelmeskedtek azoknak. Bár bűnbánatot tartottak és megtértek, még mindig szegények voltak, az Úr azonban elküldte ezeket az embereket, hogy megtegyenek valami olyasmit, amire azt hitték, nem képesek rá, amire maguknak is szükségük volt. Meg kellett adniuk másoknak azt, amit ők maguk is az Úrtól reméltek. Szolgáink keresztül az Úr a következő nehéz feladatok és komoly normák elé állította a nélkülöző megtérteket. Ha mindezen dolgok megtétele után elutasítjátok a szűkölködőket és a mezítelenneket, és nem látogatjátok meg a betegeket és a nyomorultakat, és nem adtok a javaitokból, ha van, azoknak, akiknek szükségük van arra, azt mondom nektek, hogy ha ezen dolgok közül valamelyiket is elhanyagoljátok, akkor íme imátok hiába való, és semmit nem ér nektek, és olyanok vagytok, mint a képmutatók, akik megtagadják a hitet. Ez túl nagy kérésnek tűnhet olyan emberektől, akik maguk is hasonló szegénységben élnek. Azonban ismerek egy fiatal embert, aki már a házassága kezdetén ennek megtételére kapott sugalmazást. A feleségével alig tudta kijönni kevéske pénzükből. De látott egy másik házaspárt, aki még náluk is szegényebbek voltak. A segítségükre sietett szűkös jövedelmükből. Bár még mindig szegénységben éltek, a megígért békesség áldással nyugodott rajtuk. Később a legmerészebb álmaikat is felülmúló jóléttel áldottak meg, és ő továbbra is folytatta szokását. Ha látott valakit, aki szegénység vagy bánat sújtott, mindig segített. Van még egy megpróbáltatás, melyben, ha jól kitartunk, áldást hoz ránk ebben az életben és mindörökre. A kor és a betegség még a legjobbakat is képes próbára tenni. A barátom volt a püspökünk, mikor a lányaim még velünk laktak. Még mindig arról beszélnek, mit éreztek, amikor megosztotta egyszerű bizonyságát a tábortűznél, amikor a hegyekben kirándultak. Szerette őket, és ők tudták ezt. Aztán felmentették a püspökségből, már korábban is szolgált püspökként egy másik szövegben. Találkoztam azokkal, akik korábbi egyházközségének tagjai voltak, és ugyanúgy emlékeznek rá, hogy a lányaim is. Időről időre meglátogattam az otthonában, hogy megköszönjem a szolgálatát, és papsági áldást adjak neki. Egészsége lassan romlani kezdett. Már nem emlékszem minden betegségére, amelyben szenvedett, műtétre volt szüksége. Állandó fájdalmai voltak. Minden alkalommal, amikor meglátogattam, hogy vigasztalja, megfordította a helyzetet. Mindig én voltam az, aki megvigasztalódott. A háta és lábai miatt rákényszerült, hogy bottal járjon. De mindig ott volt az egyházban, és az ajtó mellett ült, hogy mosolyogva üdvözölni tudja azokat, akik korábban érkeztek. Soha nem felejtem el a meglepődés és csodálat érzését, amely akkor fogott el, amikor az ajtóból megláttam a kocsi felhajtónkon közeledni. Azon a napon, amikor szemetes kukáinkat szoktuk kitenni, hogy elvigyék a közmunkások. Reggel tettem ki a kukát, ő pedig egy kézzel fennvonszolta a kukát a bejáron. A másik kezében lévő botjával próbált megegyensúlyozni. Segített nekem, mikor szükségem volt rá, pedig neki sokkal nagyobb szüksége lett volna rá, mint nekem. Mosolyogva és kérés nélkül segített. Ismét meglátogattam, amikor már az ápolók és orvosok gondjaira volt bízva. Egy kórházi ágyon feküdt, még mindig fájdalmai voltak, és még mindig mosolygott. A felesége hívott oda azzal, hogy egyre gyengül. A fiammal adtunk neki egy papsági áldást, miközben ágyban feküdt, mindenféle csövekhez és palackokhoz kapcsolva. Megpecsételtem rajta azt az áldást egy ígérettel, hogy lesz ideje és ereje megtenni mindazt, amit Isten szeretne, hogy még ebben az életben elvégezzen, hogy kiálljon minden próbát. Amikor indulni akartam, és elléptem az ágyától, kinyújtva kezét, megszorította az enyémet. Meglepett szorításának ereje és hangjának határozottsága, amikor így szólt, meg tudom tenni. Azzal a gondolattal hagytam ott, hogy nem sokára újra látom. De még aznap jött a telefonhívás. Eltávozott arra a dicsőséges helyre, ahol látni fogja a szabadítót, az ő és mindannyiunk tökéletes bíráját. A temetésén mondott beszédemben pár szavai jutottak eszembe, amikor tudta, hogy oda megy, ahová az én szomszédom és barátom is. De te józan légy mindenekben, szenvedd el a megpróbáltatásokat, az evangélista munkáját cseleked, szolgálatodat teljesen betöltsd, mert én immár megáldoztatom, és az én elköltözésem ideje beállott. Ama nemes harcot megharcoltam, futásomat elvégeztem, a hitet megtartottam. Végezetre eltétetett nékem az igazságnak koronája, melyet megáld nékem az Úr a manapon, az igaz bíró, nem csak nékem pedig, hanem mindazoknak is, akik vágyva várják az ő megjelenését. Biztos vagyok benne, hogy a barátomnak sikerült kitartania a szenvedésében, és örömteli mosollyal áll majd bírája elé. Bizonságomat teszem arról, hogy az Atyaisten él. Kijelölte számunkra az irányt, amelyet ha követünk, ő lecsiszolhat és tökéletesíthet bennünket, hogy vele élhessünk. Bizonságomat teszem, hogy a szabadító él, engeszteléssel lehetővé teszi, hogy megtisztíthassunk, miközben betartjuk parancsolatait és szent szövetségeinket. Én saját tapasztalatomból tudom, hogy ő erőt fog adni nekünk ahhoz, hogy minden próbatételünkből fel tudjunk állni. Monson elnök az Úr profétája. A papság összes kulcsát viseli. Ez az egyház az Úr igaz egyháza, melyben vele együtt azon vagyunk, hogy felemeljük egymást, és ahol megáldottunk azzal, hogy segíthetünk a szenvedő társainkon, akiket ő az utunkba helyez. Jézus Krisztus nevében. Amen.
Our beloved Father in heaven.
Szeretett mennyei atyánk. E nagyszerű konferencia ülés végén most megállunk egy pillanatra, hogy hálánkat fejezzük ki neked. Mindazokért a tanácsokért, melyeket apostoloktól, profétáktól és más egyházi tisztviselőktől hallhattunk. Nagyon hálásak vagyunk a csodálatos zenéért, és imádkozunk azért, hogy a zene és a megszólaltatott ige továbbra is velünk legyen ezen a konferencián. Atyánk, imádkozunk azért, hogy sugalmazzanak minket azok a dolgok, melyek ma elhangzottak, és el fognak hangzani. Nagyon hálásak vagyunk fiad engesztelésért, az ő áldozatáért, az evangélium visszaállításáért, a papságért és a szabadító szertartásokért. Segíts nekünk, hogy mindenkivel meg tudjuk osztani ezt az üzenetet. Most pedig kérjük a te áldásodat ennek az ülésnek a végén, hogy délután felfrissülten tudjunk ide visszatérni. Jézus Krisztus nevében. Amen.
Ez volt az utolsó napok szentjeinek Jézus Krisztus Egyháza 179. éves általános konferenciának első ülése. A beszélők az egyház általános felhatalmazottai és általános tisztviselői voltak. A zenét a Mormon Tabernáculum kórus szolgáltatta. Ezt a közvetítést a Bonneville Communications közszolgálati műsorként sugározta. A programot írásbeli engedély nélkül tilos másolni, bármely módon rögzíteni vagy egyéb módon felhasználni.